csinálom a nyári számot, aminek júniusban meg kellett volna jelenni, de hát csinálom, és akkor legfeljebb havilap leszünk, tehát a három szám az majd így megjelenik október, november, decemberben, ilyen sem volt még. Úgyhogy ez. Na most az esőnek, az eső az folyamatosan változott a szerkezete, a struktúrája, most van egy kialakult dolog. Ugye elsősorban szépirodalmat közünk, és aztán majd beszélünk minden másról, és át is adom rögtön a szót. Szépirodalmat, tehát verseket, prózákat, ugye novellákat szeretnék, a folyóirat az, tehát a novella a hálás, de hát regényrészleteket is küldenek sokszor. Egyszer annyira összejöttek a regényrészletek, hogy azt hiszem ott van az a magyar novellák szám, hogy elhatároztam, hogy csinálok tematikus novella számot, hogy véletlenül se lehessen beférni novellával, tehát hogy regényrészlettel. Igen, tematikát már elengedtük, vannak néha tematikus blokkjaink, és van egyfajta rovat, ami rovatrendszer, ami úgy kialakult, tehát egyrészt a szépirodalom, aztán általában szokott lenni interjú, egy-két interjú. Na most ezt megint borzasztó nehéz szervezni, mert én mondom, nem tudtuk, most Áfra Jánossal jön majd egy interjú, utána Markó Bélával, de hát nem tudtam megrendelni az interjút, mert meg tudjuk-e jelentetni, ki tudjuk-e fizetni. Ez az egyik. Aztán van egy írójegyzetnek nevezem ezt a rovatot, a Forkalára, ez még Zalán Tibornak volt egy szójátéka, valamikor a Jászkunságban neki volt egy ilyen rovata. Tehát íróember, aki valahogy reflektál az őt körülvevő valóságra, világra, teljesen szubjektív, személyes dolgok, és erre kérek fel olykor embereket, tehát 2-3, maximum 4 szerzőt, akik gyakorlatilag esszéket, kisesszéket, írójegyzeteket, utinaplókat, egyebeket adnak. Aztán van a kritika rovat, majd arra is rátérünk, és van a Köpönyeg című rovat, aminek az ötletgazdája egyébként Molnár Hámagor, úgyhogy át is adom a szót.
Én is köszöntök mindenkit, és üdvözlöm azokat, akik az előttünk lévő kerekasztal beszélgetésből levonták a tanulságot, és belátják, hogy bár a foci nagyon fontos, a folyóiratok is fontosak, és itt maradtak velünk. A Köpönyeg rovat mögötti tézis az valami olyasmi volt, hogy hogy egy irodalomnak a valódi gazdagságát talán azok a művek szemléltetik a legjobban, amelyekkel szemben a kánongépezet megengedhette magának azt a luxust, hogy kitaszítsa a kánonból. Tehát miről van szó, olyan művekre figyelünk, amelyek a mi megítélésünk szerint önértékükhöz képest kevésbé vannak jelen az irodalmi közbeszédben. Ennek az okai szertágazók lehetnek, például azért, mert magát a szerzőt sem nagyon tárgyalják. Volt például Szőcs Kálmán blokkunk, vagy az éppen csak most megint szóba került Hervai Gizella blokkunk, volt Utasi József blokkunk is, de voltak olyan szerzők is, akiknek a nevük ismertebb, viszont egy-egy olyan versük, ami mondom, a mi megítélésünk szerint fontosabb annál, mint sem amennyire hallgatnak róluk. És akkor úgy épül fel egy ilyen blokk, hogy egy adott vers van a középpontjában, és arra akkor felkérésre érkeznek a válaszversek, párversek, ommás költemények, és minden vers mellé megjelentetünk egy kísérő esszét, ami ugyancsak ennek a versnek a gyújtópontjából íródott, értelmezi, kontextusokat vet fel, ma érvényes olvasatokat vet fel, és az elnevezésről pedig annyit, ez a köpönyeg, ami az esőhöz egyébként jól passzol, de ugye Dosztojevszkinek tulajdonított mondás van mögötte, hogy mi mindannyian a Gogol köpönyegéből bújtunk ki. És itt nem az orosz realistáknak az eredet mítosza volt számunkra fontos, hanem az, hogy ezt a hagyományt, ezt a tovább élő hagyományt egyetlen egy mű gyújtópontjából érzékeltet, és mi is egyetlen egy mű köré húzzuk fel mindig az aktuális rovatot.
Igen, hát ebben sokan megjelentek, említettél neveket, aztán mondjuk Körmendi Lajos neve sokak számára ismerős lehet, itt neki is volt verse, Csóri Sándornak, Szőcs Gézának, Farkas Árpádnak, és a többi, és a többi. Jó, hát majd folytatjuk a beszélgetést. Most a kritika rovat az, amit egyébként szoktak kritizálni az esőbe, hogy nem jó a kritika rovat. Ez lehet, hogy így van. Ugye a kritika, tegnap volt egy beszélgetés, hogy milyennek kellene lenni, egyáltalán szükség van a kritikára, vagy milyen a jó kritika. Nyilván szükség van a kritikára, viszont én tényleg bajban vagyok a rovattal, mert nehéz szerzőket találni, nehéz olyan kritikusokat, na és akkor milyen az olvasó, akit elképzelek, hogy olvassa mi kritika rovatunkat? Hát ez nyilván megválaszolhatatlan kérdés, csak sokszor beleütközök abba, hogy tényleg, tehát hogy a szakmának megvan az a fajta benfentesség, megvan az a nyelve, és volt is olyan, aki kritikát írt, és mondta, hogy hát most, mit tudom én, egy kőműves szakmának is megvannak a sajátos, tehát megvan a szaknyelve, és hát az irodalomnak is megvan a szaknyelve, hogy aki kritikát akar olvasni, vegye a fáradtságot, hogy megtanul 300 szakkifejezést mondjuk. Na de hát ez nyilván tényleg, hogy mennyire a szakmának szól, vagy mennyire, kik olvassák az esőt, ez megint egy borzasztó nehéz kérdés. Ugye itt délelőtt is volt róla szó, hogy print vagy online, és én tényleg azt tudom mondani, hogy ugye dolgozunk remitendával természetesen minden lap. Elhoztam egy csomót, ne hagyjatok itt lapokat, mert akkor azt vissza kéne vinnem, cipelnem, mert hogy igen, szatyrozunk is, ahogy Elsimon vagy Turci István említette, hogy igen, visszük a szatyorba olvasnivalót. Tehát ugye a remitendát elhelyezzük különböző helyeken, mozikba, művelődés ez a könyvtárakba, és pillanatok alatt szétkapkodják. Mondjuk tavaly volt egy olyan elképzelésem, hogy lehet, hogy itt az a tüzelési válság, hogy mondjuk esetleg gyújtósnak viszik, de nem hiszem azért mégsem, mépese, ugye most már nem fizetnek a papírért, szóval valószínűleg azzal a szándékkal kapkodják el, hogy el akarják olvasni, vagy legalábbis valamire kíváncsiak. És a másik, hogy tanítok egy középiskolába, és én szoktam oda bevinni esőket, és hát most egyáltalán nem állítom azt, hogy az osztályok tömegei lelkesednek az irodalomért, vagy bár, tehát ez nem így van. Viszont mindig vannak diákok, akik jönnek és kérnek esőt, és ezek el is olvassák, és vannak visszajelzések. Tehát szűk ez a réteg, nagyon szűk. Tehát mitől beviszem egy 40 fős osztályba mondjuk, hogy na, vigyétek, hogyha van, hogy elmegy a 40 ember úgy, hogy egyet nem vesz le, de emellett ott van a kereslet is, hogy azért hozzányúlnak. Na most print, online, kritika, kiolvas kritikát, mire jó a kritika. Ugye a legújabb, tehát Péter vagy 4 éve kezdtél el írni az esőbe kritikákat. Hát mondjad, hogy mi a kritikaírás nehézsége, vagy te hogy látod?
Soha vagy így kell. Tehát azt mondtad, hogy nem jó, tehát hogy kritikát kap a kritika rovat, szerintem jó az első kritika rovata. És ezt nem magam miatt mondom, hanem hát abból szűröm le, hogy én teljesen mindegy, milyen helyen vagyok, és beszélgetek a kritikáról, én egyedül maradok általában véleményemmel, mélységesen egyedül szoktam. Egyrészt azért, mert egyrészt van ez a zsurnálkritikai, tehát most a netes fórumokon mindent elárasztó, olvas bele típusú, semmit mondó szövegezés, ami persze nagyon népszerű, és például az írók is nagyon szeretik, mert nagyon meg vannak benne dicsérve, talán túl is dicsérve a teljesen szakmaiatlan, argumentálatlan szövegek. Másrészt meg ugye ez az egyik oldal, és akkor ott szoktam egyedül maradni, a másik oldal meg ugye az akadémikus világ, nincs semmi közöm hozzá. Tehát én olvasó vagyok, hivatásos olvasó, tanárember, szülő, apa, mindenhogy. És tessék? Igen, tehát hogy úgy gondolom, hogy kell egy elképzelni. Most olvasó. Most ez az olvasó az, aki nyilván olvas. Tehát egy olyan embernek írunk, vagy olyan olvasónak írunk, aki olvas. De hát úgy írjunk annak, hogy Tehát én abban reménykedem, hogy a kritikai alapján elolvassák ezeket a szövegeket. És mondjuk nagyon jó példa erre, nekem a legutóbb a Kis Ottó, a Kék Oroszlán novellás kötet. Talán ez egyetlen egy olyan kritikám volt, amire egészen sok olvasó visszajelzés jött, mert mint úgy, hogy a kritika alapján, vagy a kritika miatt, vagy valamilyen módon a kritikához kötve olvasta el a novellás kötetet. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy valamiféleképpen tereljünk, iránymutassunk. Tehát, hogy én, ez egy nagyon nehéz kritizálni más nagyszerű folyóiratoknak a kritikáját, de egyszer megkérdeztem egy nagyon neves kritikust, és azt mondta, hogy ezt valószínűleg négyen olvasták. És ugye van nagyon elégedett, hogy nem rajta kívül, nem csak a szerző olvasta, hanem még volt kettő. Én ezt szomorú történetnek tartom, tehát szerintem olyan kritikákat kell írni, amit nem négyen, öten, hatan, tizenketten olvasnak el, hanem annál lehetőleg többen, tehát egy szakmailag rendben legyen nyilván ez a szöveg, tehát olyan ember írja, aki azért olvas, tehát egy olvasó, sokat olvasó ember legyen, és nem biztos, hogy teoretikusan, be is fejezem, igen, tehát nem biztos, hogy teoretikusan négy nyelvűnek kell lenni ahhoz, hogy jó kritikák szülessenek. Tehát általában egyedül szoktam maradni, mert mind a két oldal, mind a zsurnál, mind pedig az úgynevezett nagyon irodalomelmész teoretikus kritikusok közé szoktam kerülni ebben a dologban, de én ebben nagyon jól érzem magam. Tehát én nagyon szeretem ezeket megírni, és nagyon szeretem, hogy olvasókhoz eljutnak, és azok a regények, hiszen nem én vagyok a fontos, hanem ez a szöveg, tehát az a verses kötet, vagy az a novellás kötet, vagy regény, hogy az olvasóhoz jusson. És ilyen szempontból szerintem az első kritika rovata jó. Az más kérdés, hogy nagyon nehéz helyzetben el annak a szerkesztők, meg szerintem mindenki a kritikusokkal kapcsolatban, mert hát azért ez nagyon, nagyon nehéz helyzetben lévő szakma. Tehát ugye ez igazából nem tanítják, vagy nem tudom. Tehát akik ezt csinálják, azok általában mostanában már írók, költők, kritikusok, meg fordítva, tehát egészen nagy a keverés, kavarodás ezen a területen. A másik meg hogy bölcsész. Tehát ez egy nagyon erősen bölcsész műfaj, doktoriskolák és hasonló. Na most nem tudom, ők nyilván az adott műhelyben megírják a kritikákat, a fiatalok még ingyen, mert azok örülnek, hogy úgy nagyszerű, hogy a jelenkorban a földben nem tudom, meg lehet jelenni, és nagy vagy nagyon-nagyon kevés pénzért. De hát az a néhány komolyabb kritikus, aki még él, vagy van, nagyon kevesen vannak, tehát szerintem tizen sincsenek Magyarországon kritikusok, aki kritikusnak lehet nevezni. Nagyon kevés, ugye elment mondjuk egy nagyszerű Dérci Péter, aki itt a Esőbe is írt, de hát nagyon kevesen
esőbe,
van.
Esőbe írta az utolsó kritikáját,
igen,
azt hiszem.
Igen, tehát hogy nem akarok hosszú lére, csak az a lényeg, hogy tényleg nagyon kevés a kritikus, tehát olyan, aki valóban folyamatosan követi a magyar irodalmat, folyamatosan olvas, napra készen tisztában van a megjelent szövegekkel, van hatástörténetben is tudása, tehát tényleg ott van, nemzetközileg is van egy kis kitekintése. Tehát, hogy tényleg egy olvasott ember, mert nyilván lehet nagyon jó kedvű szövegeket, meg lehet nagyon agyalmányokat írni, de valójában önmagunknak, vagy nem is, hogy önmagunknak, de ugyanazok, ugyanaz a pár ember, mondom, én beszélgetek, ugyanazok olvassák el, még valamikor a szerző se. Illetve vannak olyan kritikák, és ezt is el kell mondani, amik valószínűleg el se olvasott könyvek után születnek meg. Valószínűleg csak egy-két oldalt olvasott belőle a kritikusnak nevezett kritikus. Tehát, hogy lehet látni. Tehát én egyből észreveszem egy szövegbe, például ez van fülem, hogy azt ő nem olvasta el, vagy nem alaposan olvasta el. Tehát, hogy ez csak nyilván egy penzum volt, le kellett tudni, kellett annak a folyóiratnak egy kritika, de nyilván ennek a szerző lehet, hogy örül, de valójában ezek mind önbecsapások, és rengeteg ilyen önbecsapás kritika van, és hát valójában ilyen nagyon belterjessé válik ez a történet. Tehát meg kéne fizetni a jó kritikusokat, és meg kéne őket becsülni, és szakmai műhelyekre lenne szükség, ahol tényleg valóban beszélgethetnének erről a szakmáról, hogy mit jelent kritikát értékelő kritikát írni, meg más típusú kritikát, nagyon sokféle van, de hogy ezt rendbe kéne rakni, hogy miért, hogyan, és akkor talán ez. Tehát én nem látom egy jó pozícióban jelenleg ezt a műfajt, de az esőben én jó pozícióban látom pont.
Akkor?
Én csak annyit kapcsolódnék hozzá, ez elcsípett mondat, hogy meg kellene becsülni a jó kritikusokat, és az, ami itt az előttünk lévő kerekasztal beszélgetésben talán nem kapott kellő figyelmet, hogy a folyóirat támogatások, kicsit össze lett mosva a dolog a múzeumoknak járó állami támogatásokkal, ahol az állam nem magát a festőt támogatja. Viszont folyóiratok esetében, ugye, hát nem tudom, kit érdekel azért a szerkesztői honor, tehát mondjuk sem én, sem Gyula nem főállásba csináljuk ezt. Ami a pénznek a nagy része, a szerzői honorárimokra lesz fordítva. Tehát amikor az állam egy folyóiratot támogat, akkor az íróit támogatja, a kritikusait támogatja, az illusztrátorait támogatja, tehát közvetlenül a művész embereket támogatja, ha már megbecsültségről volt szó.
Igen, egyébként ezt én is akartam fölvetni, tehát hogy a támogatás hektikus nagyon, és tényleg néha van, amikor egy csomó pénzt kapnak a lapok, máskor meg nagyon szegényesen kell gazdálkodni. Tehát volt olyan, mikor belekerültünk egy olyan támogatási programba, valami kormányhatározattal, ami 5 évre szólt 20-valahány lapnak, most is benne vagyunk még. Hát ez erről decemberben értesítettek bennünket, és akkor hát költsük el. De hát minden kész volt az egész folyóév, és utána meghosszabbították a következő év áprilisáig, mi 4 évente jelenünk meg, úgyhogy akkor iszonyatosan olyan gazdag honort tudtunk fizetni, hogy a szerkesztők jöttek, hogy szerzők jöttek, hogy biztos, hogy nem egy nullával kevesebbet szántunk, vagy mondta valaki, hogy mit tudom én közölt, mondjuk egy regény részletet, hogy hát máskor gyerekkötetért kap ennyit. Például. Szóval igen, most meg tényleg ott vagyunk, hogy ha most megcsináljuk alapokat, meg valószínűleg meg fogjuk csinálni, mert meg is kell, de valószínűleg majd csak akkor fogjuk tudni kifizetni a szerzőket, hogyha látni fogjuk azt, hogy mennyi jut egy-egy lapszámra. És ugye most még ez is egy történet, aki foglalkozik vele, az tudja, hogy most írták ki az NKA pályázatát talán a múlt héten, és fél év az eltűnt a támogatási rendszerből. Tehát eddig januártól januárig szólt, most júniustól, júliustól következő év nyaráig lehet pályázni. Tehát az első fél év most lóg a levegőben. De hát ez minden lapot érint, tehát nem csak bennünket. Igen, és hogy a szerzőket is nyilván ezáltal lehet támogatni. Hát a mecenatúráról az egyébként nagyon kedves, mert nagyon jó dolog lehetne, meg találkozott az ember nagyon pozitív dolgokkal is, de hát ez nem az a műfaj, ami eltartja magát. Tehát ez nincs meg támogatás nélkül, lapszámok, példányszámok, ez megint egy óriási kérdés, erről senki nem beszél, én se fogok akkor, de hát ugye pénzről, eladott példányszámról senki nem beszél, szerintem. Na most, hát amit nem sikerül adni, azt próbáljuk, mondom így remitendaként szétszórni, szétosztani. Az biztos, hogy egy nagyon szép felívelő hullám volt, amit a Covid abszolút megtört. De úgy, hogy hát itt a Szolnokon, ahol lakom, ott a főtéri, tehát a pavilonok zártak be, újságos pavilonok szűntek meg egy csomó helyen, ahova már nem kell vinni, és akkor hol lehet megvásárolni? Szóval kisebb település, kisebb városokba, hát én nem tudom, Szolnok megyébe, ahol élek, hát lehet, hogy Szolnokon kívül nem nagyon jut el. Aztán elő lehet fizetni persze, meg küldjük, iskoláknak adunk. Ez a másik, most bocsánat, tehát ez megint kicsit a folyóirat támogatási dologról szól, hogy próbáltam már javasolni erre arra, hogy vagy ajánlkozni, hogy hát megcsinálunk X példányszámot. Most az nem olyan ördöngös dolog, hogy 500-zal többet nyomni, és mondjuk eljuttatni, és ezt más folyóirat is csinálhatná, ugye, aki központi támogatást kap, hogy eljuttatják mondjuk, nem tudom, van 200 gimnázium, mondjuk legalább a gimnáziumi könyvtárakba eljuttatnák. Az egész országban központilag meg lehetne oldani egy... Szerintem voltak is ilyen törekvések, csak aztán valahogy mégsem. Hát szóval ilyenek. Viki, te most szerzőként ülsz itt.
Nem én, hadd ne én meséljem el, hogy kerültél kapcsolatba. Tehát akkor nézzünk egy szerzői történetet.
Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Szerzői oldalról egyébként én boldog vagyok az esővel, mert eddig 6 novellát publikáltam, és tapasztalatom szerint honorárium tekintetében az egyik legjobban fizető irodalmi lap. Szóval...
Ajaj, mennyi kéziratot fogok én ezek után kapni?
Ezt csak így megemlítem zárójelben. Én nem olyan régóta vagyok az irodalmi pályán, 19 óta publikálom a novelláimat, és hát nekem az esővel kapcsolatban nagy hála van a szívemben, mert igazából nagyon segítette a pályám elindulását. Én is Szolnok megyei szerző vagyok, Tiszaföldváron születtem, és az egyik első novellám Szolnokra volt hangolva, és azt éreztem, hogy mindenképp egy szolnoki. Ha van Szolnokon irodalmi lap, ezt oda kéne elküldeni. Úgyhogy én így bukkantam az esőre. Akkoriban még nagyon nem is voltam azzal képbe, hogy melyik irodalmi lapnak milyen arculata van, úgyhogy keresgéltem, nézelődtem. Nekem tetszett nagyon ez a kortárs hang, amit ez a lap megüt, tetszett a külleme, az, hogy mindig kortárs képzőművészetnek vannak a művei a borítón és a labban is, és az egész nekem olyan modern volt. És hát ide küldtem el az első elég hosszú novellámat a Gyulának, és szerencsére rábólintott, pedig aztán talán ez egyik legneccesebb történetem, mélyen belemegy mindenféle kábítószer témákba, ő meg csak annyit mondott, hogy tele van életanyaggal, és ő ennek örül. Úgyhogy nagyon örültem neki, és utána majd, hogy nem minden negyed évben tudtam egy novellát itt publikálni, és ami miatt még számomra nagyon fontos, hát a 21-ben megjelent novellás kötetemnek gyakorlatilag a fele ebben a labban jelent meg elsőként, és az egyik novellámat kifejezetten felkérésre írtam az esőbe, és első körben visszautasította Gyula. A másik dolog, amiért szeretek ideírni, hogy elég magas a lét, szóval ha nem jó, akkor visszadobják, és én úgy éreztem, hogy na olyan nincs, hogy akkor ezt én nem írom meg újra. 2 napot kaptam rá, és nagy öröm volt számomra, hogy aztán ez a novella lett az, amit antológiákba beválogattak, és ez a novella, a Piros Fazék című novellám volt ez, ami a forgatókönyvírás felé is elvitt, és így igazából mindig, ha az esőre gondolok, arra gondolok, hogy még a filmes pályám is innen indult, hiszen ha nem írom meg azt a novellát, nem írom meg róla a posztot, hogy ezt visszadobták, újraírtam, akkor engem nem hív fel a producer, hogy ő ezt az írói attitűdöt keresi, hogyha elgáncsolják, akkor is fel kell és újra megírja. Úgyhogy valahogy én úgy érzem sokszor, hogy minden innen indult, és nagy... Hát nekem is ezek a lapok mind otthon megvannak, úgyhogy nem tudom, hogy az esővel kapcsolatban mit, vagy mire vagy kíváncsi, hogy miről mesélhetnék, de nekem elsősorban az, hogy én nekem itt indult el a pályán minden tekintetben.
Most mondtad, hogy a filmes karrieredet neki köszönheted. Hirtelen magorra néztem, mert itt az előbb beszélgettünk arról, hogy neked is bizonyos tekintetben valamilyen kezdetet jelentett az eső valamikor.
Igen. Hát ugye viccesen azt mondtuk, hogy én a családomat az esőnek köszönhetem. Igen, 2002-ben volt egy ilyen pályakezdő szerzőket középpontba állító lapszám. És,
akkor tehát, még középiskolás
voltam. Középiskolás voltam, igen. Tehát egy 21 évvel ezelőtt. És ott publikáltam én is, meg a feleségem is. Egyébként ez a történet is kapcsolódik valamelyest a Wikihez, mert mind a kettő az esőnek abból a tulajdonságából növekedett ki, vagy fakadt, hogy hangsúlyosan figyel pályakezdő szerzőkre, és bátran nyúl hozzájuk, és közli őket, és többnyire jó szemmel, például most Viki szerénkedik, de egy díjazott forgatókönyvíró ürit mellettem. Szóval igen, a feleségemmel ott találkoztunk, a mostani feleségem, nem az első feleségemmel, tehát most már a feleségem, de ott találkoztunk először. És hát igen, ennek idén lesz 21 éve. És azóta már van 2 kisfiunk, és Szegeden élünk.
Valamit akartál az előbb, nem?
Mivel kapcsolatban?
Nem tudom, azt hittem, hogy mert nyúltál a mikrofonhoz, mielőtt kérdeztem, de...
Elmondtam most, belefoglaltam a válaszomba, köszönöm.
Jó, igen. Egyébként most hirtelen feleségekről jutott eszembe, hogy itt elhangzott az előbb, az előző beszélgetésen is, hogy tehát én is nagyon sokat köszönhetek, ugye, tehát a feleségem rengeteg dolgot segít az eső csinálásában, mert egyáltalán Igen, abszolút. Tehát például a pályázatokat ő írja meg egyáltalán, tehát fuvarozás, tehát én nem vezetek autót, megyünk a nyomdába, tehát rengeteg meló van vele egyébként. Tehát az ember nem is gondolná, mert fogadni a kézi, jönnek a kézi, ez mindig egy ilyen kis szerkesztőség volt. Tulajdonképpen sokáig mondtam azt, hogy félig meddig ilyen egyszemélyes, ez egyébként baromian nem igaz, hogy egyszemélyes, mert rengeteg segítő volt, aki mit tudom én, barát elment, elszállította egyszer az esőt, mit felvitte a lapkerhez, más, aki adott egy összeget arra, hogy tehát támogatóként volt jelen. Egyszer még a pénzügyi minisztériumban is nyomtuk az esőt, mert azzal egy olyan segítséget kaptunk. Szóval, hogy belegondolva 25 évben úgy nem is tudom, hogy állt össze ez a történet ilyenné, de az biztos, hogy nagyon sok szála, nagyon sok részlete van. És hát akkor most be kéne mutatni ezt a lapot. Én amit akartam még mondani, hogy kicsit úgy voltunk, vagy úgy voltam ezzel, amikor kezdtük, hogy egy olyan lapot csinálni, amiben hangsúlyos szerepet kap a jászkunsági táj, tehát az a vidék, ahol gyakorlatilag csináljuk ezt a lapot. Ezért ennek van egy íze. Tehát azok a szerzők, akik ott születtek, éltek, azok valamit megjelenítenek. De hogy ezen túl egy kicsit ilyen kánontörő módon próbáltam mindig szerkeszteni. Emlékszem, a látó szerkesztő pár évvel ezelőtt Berekfürdőn Gálfalvi Gyurka mesélte, hogy hát ő nagy előszeretettel csinálta azt, hogy különböző szekértáborhoz tartozó szerzőket egymás mellé szerkesztett. Aztán persze kapta a hideget, meleget, hogy miért tetted mellém ezt, meg ilyen labba. Mi is túlestünk ezen. Tehát túl vagyok rajta, 2001 fociszám. Csináltunk egy fociszámot, hogyha már itt Kukorelli Endre, egyébként ő is írt bele, sőt, amikor a fociszámot csináltuk, akkor szerveztünk egy íróválogatott, tehát akkor lejött az íróválogatott, és akkor ott a polgármesterhivatallal, meg a színészekkel, újságírókkal, meg mit tudom én, tehát voltak, ilyen körmecs volt. Endrét le is rúgták a polgármesterrel, sikerült, a polgármesternek sikerült lerúgnia. És szóval ez a futball történet is itt volt, és szóval úgy minden, tehát a tematikák is működtek, mentek a maguk útján, egyik hozta a másikat, ötletek, szerzők, szerkesztők mondták, hogy na ezt kéne meg, azt csináljuk meg. Iskoláról csináltunk összeállításokat, tematikus összeállítást, magyar tanításról csináltunk, nem tudom, a rózsáról csináltunk, egy 150, vagy a mese. Voltak mesefordítások, magyar mesék, tanulmányokat írtak. Egyébként mindig, most hirtelen csapongok egy kicsit, eszembe jutott, hogy mondtad, hogy a fiatal szerzők azok ingyen dolgoznak. Nálunk nem volt sose ingyen dolgozás, tehát körülbelül 4-5 szerzőt tudok, most is van olyan szerzőnk, aki nem vesz fel pénzt, ez nyilván az ő döntése, de hogy mindig próbáltunk a szerzőknek fizetni akármennyit, és ebből úgy igazából nem volt sose baj. Egy szerző volt, aki megkérdezte, hogy mennyit tudunk fizetni, és egy volt olyan, aki később mondta, hogy hát ő többet várt. Ez volt 10 éve. Tavaly előtt valamikor, most nem akarom belőni az évszámot, hogy utána kereshető legyen, megkeresett, hogy hát azt mondja, hallja, hogy itt érdemes megjelenni, küldene anyagot. És akkor küldött is anyagot, és mondtam, hogy hát jelentél már meg nálunk. Nem emlegettem fel a történetet. Igen. Jó, hát mit gondoltok, milyen esőkép él bennetek? Mert én nagyon sokat beszélek.
Nem Nem tudom, talán egy kicsit ilyen kívülálló vagyok, és az jó. Tehát az esőről szerintem egy nagy, ez amit elmondtál, ez a szekértáborokon való felülemelkedés, vagy az mindenképpen jellemző rá. Tehát most így közelebb viszem. Tehát, hogy ez jóformán napi vagy heti tapasztalatom. Tehát egészen máshol álló emberek dicsérik a folyóiratot, vagy a szerkesztőt, Gyulát. Ma már ketten mentek úgy el, hogy nem tudom, adjam át, nem tudom, mert a kedvenc folyóirat, és nagyon más hol álló szerzők, vagy úgy gondoljuk, hogy más hol állnak, hát persze azt nem fene tudja, hogy ki hol áll. Tehát az eső szerintem egy nagyon jól pozícionált, tehát szellemi értem egy nagyon jó pozícionált folyóirat. Nagyon kedvelik még azok is, akik egyáltalán nem ismerik, mert azok meg ilyen kedves dolognak. Tehát vagy a legrosszabb az, hogyha ilyen kedves folyóiratnak gondolják, a legjobb értem ezt a kedveset. Tehát, hogy ilyen simogatós. Tehát olyan, amelyik úgy lehet, tényleg így lehet így úgy szeretni, hogy nem túl tömény, nincsenek benne ilyen őrült agyas tanulmányok, sok szép szöveg van, jó szép irodalom, nagyszerű novellák, jó versek, és tényleg valóban nagyon szerintem egy jó mérce van. Tehát én amikor olvastam, vagy olvasom, akkor nagyon ritkán érzem azt, hogy na ezt nem kellene. Talán egyszer volt olyan, hogy na ezt úgy én nem, de amúgy ami az ember egy bólint, hogy igen. Tehát, hogy ez úgy rendben van. És ezért nagyon jó, mert többieket olvasva, nyilván nem mutogatok, de ott többet veszek észre, amikor nemet mondok, vagy soknak tartom. Szerintem küllemében és szedésében. És akkor lehet folytatni, Viki, jó?
Mert csak, hogy ehhez sokat beszélek. Abszolút tudok kapcsolni, hogy én mindig úgy olvasom, mintha egy könyv lenne, mert hogy nem dob le egyik írás sem. Talán így tudnám mondani, hogy én nem vagyok egy nagy líraolvasó, de talán itt tudom végigolvasni a líra szakaszt is, mert nem dobnak le az írások valahogy. Még azt is érzem, mintha egy hang menne végig mindig az egészen. Tehát, hogy annak ellenére, hogy nagyon sokszínű a szerzők árda, mégis érzek valami szellemi kapcsolatot a művek között, és hogy igen, kifejezetten ez, hogy nem zavar kvázi, nem tudok jobb szót rá, nem dob le egyik írás sem. Tehát talán az egyetlen folyóirat, amit így az elejétől végig tudok olvasni, ezt csak szerzőként mondom, hogy igen, jó lemészthető, ha úgy szabad még ezt mondani rá.
Valamikor tényleg, és elég sok első közlésünk is volt, hát végül is ti is itt jelentetek meg először, de hát nyilván nagyon nehéz áttekinteni azt, hogy milyen szerzők vannak fiatal irodalom. Azért a fiatal irodalmat te jobban ismered nálam, tehát azt a generációt, aki mögötted van, hogy látod? Vagy, ugye szerkesztőként, első szerkesztőként, magor a vers anyag kiválogatásában szokott segíteni.
Igen, hát ez a fiatalabb szerzőknek a népessége, az a számuk ugye egyre nagyobb, és már a most nagyon pályakezdőkre, mert nekem sincsen akkora rálátásom, mint szeretném. Hát igen, ami munkát te végeztél, meg végzel ezzel kapcsolatban, hogy a fiatal szerzőknek a becsatornázása, az ugye az e-mailen beérkező kéziratoktól eltekintve, ugye az lokális, tehát többnyire Szolnokon gimnazistákban merül ki, amiben én tudok segíteni, ugye nekem a székhelyem az most itt Szegedre tevődött át, de ugye kapcsolatban vagyok erdélyi szerzőkkel is, tehát ilyen 20 évesekkel, és sokszor kérem őket a köpönyekbe is, meg remélem, hogy küldenek be. Tehát igen, nekem ugye nehezemre esik dicsérni az esőt, mert ugye mégis csak...
Nyugodtan szíthatod is.
Igen. Mégiscsak az én gyermekem is valamennyire, de igen, tehát az, ami szerintem a Viki által elmondottaknak a hátterében is van, az, hogy igazából nem neveket nézünk, hanem a szövegminőséget, és lehet, hogy ez banalitásnak tűnik, vagy evidenciának, de nagyon sok folyóiratnál ez nem így működik. és más szempontokat is hangsúlyosan hagynak érvényesülni, nálunk ilyen nincsen. És a másik még, hogy igen, sok tehetséges ember dolgozik az eső körül, nem csak mi, hanem például Verebes György, aki a képzőművészeti anyagunknak a kurátora, ugye Munkácsi Díjas Szolnok illetőségű festő, művésztelep vezetője, a tördelés Cselle Judit munkáját dicséri, nagyon szép, korszerű, mégis szellős, jól emészthető tördelése van. Tehát ez mind-mind az olvasmány, tehát az olvashatóságához ad hozzá egy ilyen lapnak, és nem lehet online pótolni.
Nekem egyébként, bocsáss meg, így szerzőként az még fontos, hogy egyébként online is felkerülnek az írások, szóval sok lap ezt nem teszi meg, és hát sajnos azt látom, hogy ha azt szeretném, hogy tényleg sokan elolvassák, amit írtam, akkor előbb-utóbb online föl kell, hogy kerüljön, és azért egész más az, hogy az ember feltölti, vagy egy irodalmi lapnak a honlapjára tud rámutatni, hogy igen, itt jelent meg, és itt olvasható. Szóval általában, amikor valahova megyek előadni, vagy iskolákba szoktam járni ilyen-olyan előadásokkal, akkor mindig az első honlapján tájékozódnak, mert hogy ott van fönt a legnagyobb mennyiségben irodalmi lapon írásom. Tehát, hogy nekem például szerzőként ez egy nagyon fontos szempont, annak ellenére, hogy én nagyon szeretem ezt a nyomtatott lapot, de tisztában vagyok vele, hogy valószínűleg Debrecenben, vagy nem tudom, Sopronban kevesebben olvassák, mint Szolnok megyében.
Igen, egyébként most már azt hiszem, hogy van is egy kötelezettség, hogy ezért minden lapnak illik fönt lenni online, aki támogatást kap, nem tudom, NK-tól. Így van?
Így van, az már más kérdés, hogy milyen idő eltelt, mekkora idő elteltével tesznek eleget ennek a kötelezettségnek. Hát mi azért körülbelül, mikor a következő számunk megjelenik, addigra általában az előző szám komplett anyaga felkerül a honlapra.
Hát úgy nagyjából igen. Igen, hát még most is mondhatjuk, mert a tavasz még az érvényes számunk. Igen, igen. Hát nézem itt az időt, még van egy negyed óránk közben, hogyha valaki, de te mondod, te folytatod, nem, de hogyha nem, esetleg valakinek bármilyen kérdése van, azt is fölvetheti, és akkor Péter.
Nem tudom, engem lőj le, Gyula, hogyha ez nem, abszolút nem ide tartozik. Én, tehát akik itt ülnek, én rájuk kíváncsi lennék, tehát tőlük kérdeznék, hogy ők most, mivel ők szerzők, és hogy ezért csak egy írótáborban vagyunk, és én nagyon kíváncsi vagyok a szerzőkre. Tehát, hogy ki mivel foglalkozik most itt az eső szerzői közül? Tehát mit csináltok, mit írtok, milyen hatalmas, óriási ösztöndíjakban vagytok, pályázatok? Mindegy. Tehát a lényeg, hogy mit csináltok most?
Igen, és lehet, majd azt is...
Lehet egy rövid
persze. Jó. Sőt, azt is Miki. Kérem akkor, hogy majd, hogyha erről beszélsz, akkor egy szöveget is mutassál már, légy szíves. Jó, igen. És akkor azt hiszem, magad is olvas egy verset.
Köszönöm a kérdésedet. Hát épp a napokban zártam le a első regényem kéziratát, úgyhogy abban reménykedem, hogy itt a kiírt NK pályázat majd esetleg egy hátszelet ad a megjelenésnek. Úgyhogy ez most egy nagy-nagy megkönnyebbülés, hogy ezt úgy rendben érzem. Ezt még a Muric ösztöndíj alatt írtam 2 évvel ezelőtt, de azért az alatt sok víz lefolyt a Dunán, és nekem is újra kellett gondolni a regényt, és most érzem azt, hogy kikerülhet a kezem alól, részemről kész, hát innentől nyilván a munkája a kiadónak lesz. Hát én most filmekkel foglalkozom elsősorban, nagy örömömre az egyik rövid film, amit együtt írtam, Hódi Jenő író-rendező producerrel, az most elég sok díjazást kapott Los Angelesben, úgyhogy januárban ott lesz a bemutató, igyekszünk kimenni rá. Egy másik film, aminek a forgatókönyvét egyedül írtam, ugyancsak rövid film, 23 perces, az most lett kész Tokkal, Vonóval, annak a bemutatóját próbálnám őszre megszervezni, de az az igazság, hogyha a fesztiválokon jól szerepelnek ezek a filmek, akkor érdemes várni, mert adott esetben a fesztivál elkéri az első bemutatás jogát, és akkor meg, hát akkor hagyj mutassák be külföldön, nem pedig a Calvin téren, de a Calvin téren is tökéletes volna egyébként. És én most nagyon örülök, hogy egy kicsit felszabadultam, úgyhogy egyébként meg novellákat szeretnék írni, mert egy pár már összegyűlt, és szeretnék egy újabb novellás kötetet majd összerakni. Az elsőnél éppen parkol is egy.
Igen, ez megjelenik majd szeptember végén, október.
Igen, abban reménykedem, úgyhogy így röviden, tömören részemről ennyi.
És akkor egy szöveget mutatnál?
Igen,
amit, Gyula, de, ugye novellákat írsz, és azt kértem, hogy inkább mást hozzál, tehát egy ilyen vers.
Gyula ragaszkodik az én két versemhez, életemben több verset nem írtam, de ezt nagyon szívesen felolvasom. Ezt még Lackpi János egyik kurzusán írtam. Elég személyes, szóval kicsit nekem ez nehéz is felolvasni, de azért igyekszem. A címe az, hogy Csikkek. Kókusztejjel higítom a kávét, cukrot sem teszek bele. Remek, mint a plusz 10 kiló, ami rajtam maradt, miután kipréseltem magamból a szomszéd szobában játszó gyerekeket. Anyu forrón szerette, két kanál tejporral és sok cigivel. Gyújtott hozzá havi százat, néha többet is, ahogy épp megkívánta az instant élvezet. Ne told már éggyomorra, szól rám a férjem, zörög a turmixgép, pörög a vitamin, húsmentes étrendtől remélünk hosszabb életet. Túl volt öt kemón, mikor kért egy szálat az édesanyám. Néztük, ahogy szívja, köhög, aztán csendesen elnyomja. Elnyomom én is az emlékeimet. Egy mégis fellobban, 16 vagyok, ő rám támaszkodik, mesztelen támolyog. A korányi zuhanyzójában állunk, reszket, tartom, mosom. Visszaviszem az ágyba. Köszön, integet, nem látom többé. Elnyomom, mint egy csikket az emlékeimet. Ne gyújts már rá, csepülöm a férjem, nyikorog a bornyító, pukkan a dugó, antioxidánsért és tanninért isszuk a málbeket, meg a vörös áfonya illatáért, és hogy elfelejtsük, a szomszéd szobában ott alszik két gyerek.
Köszönjük szépen.
Köszönöm.
Magor. Hát én nagy erőkkel most kiderült, hogy lesz majd minden jel szerint, vagy minden remény szerint őszi számunk is. A köpönyeg rovattal vagyok elfogalva, legalábbis még gondolataimban Csiki Lászlónak lesz egy verse a középpontban, hát ő aztán tényleg méltatlanul elfeledett szerzője a 20. század végi magyar irodalomnak. Amire próbáltál utalni, most kaptam egy 3 éves ösztöndíjat a Magyar Művészeti Akadémiától, azt két kis monográfiára adtam be. Az egyik az egy Szőcs Kálmán nevű költő első monográfiája lesz, egy marosvásári illetőségű költő. Korábban ünnepelt költő volt, Kántor Lajos például, Székely János nagyon üdvözölte az indulását, de hát elég fiatalon felakasztotta magát. Egyébként a Posztumus 5. líra kötete az kult kötet volt, és azonnal elkapkodták, viszont az utóbbi 40 évben gyakorlatilag a varjusek árog utána. A másik kis monográfia pedig, nem akarok, csak sajnos nincs más kifejezése, ez a posztkolonialista olvasatok az erdélyi magyar irodalomban, tehát az, amit a gyarmati viszonyok felől lehet olvasni irodalmi alkotásokat, ennek ugye főleg azokban az országban van nagy divatja ennek a megközelítésnek, ahol valóban fennálltak gyarmati viszonyok, de már magyar elmérészek is többek között tisztázták, hogy ez kiterjeszthető és minden olyan rendszerben működtethető olvasási eljárás, amelyikben van egy hatalmi hierarchiában lévő és egy abból kiszorított nemzetiség. Itt tehát a határon túli magyar irodalmakban is, és az erdélyi magyar irodalomnak két olyan vándor motivumáról, toposzáról szeretnék néhány szót ejteni, ami keresztül szövi lényegében a II. Világháború óta zajló erdélyi magyar irodalmat. Ez a néger és négerség motivum és az indián. Ugye Kányádinak van ez a híres verse, amikben a kettő összefut, hogy az indián és a néger tüzetnök nép úgy térdel, mint Hargitán a pásztor, stb. Tehát ezeknek a metaforikus, szimbolikus jelentései az, hogy egy másik nemzetnek, vagy egy másik rasznak a tragédiáján keresztül élem meg a saját tragédiámat. Ezt próbálom kutatni, és mondom, ez a két motivumon keresztül érzékeltetni, vagy feltárni, hogy mennyire mély ennek a hagyomány az erdélyi magyar irodalomban. És akkor én is hoztam verset, mert egyébként utolsó szabadidőmben én is szoktam költészettel foglalkozni. Rövidet hoztam. Talán az feletteti, hogy egyébként nem egy nagy vers, viszont hát inkább egy alkalmi versnek mondható, viszont a múlt héten írtam, és most ezt hozta. Balázs. Az anyakönyvi hivatalban jártunk álmomban, hogy nevet adjunk a harmadik gyermeknek. Álmomban ez volt a módja. Az anyakönyvi hivatalba kopott kőlépcsőkön kellett fellépdelnünk, s a termeknek, mintha hideg fénye lett volna. Az anyakönyvi hivatalban mégis annyira szépek voltuk, hogy a békénél is könnyebb lett a boldogságot elképzelnem. S habár az álom kitakarta, miért a Balást választottuk, az értelme azonnal fölsejlett, mikor az ébredést elvégeztem. Mert nincs örömhír, nincsen gyermek. Vetélés van, és a gyász. Az elhalást kimondó ultrahangon látszott még néhány villanás. Én úgy hiszem, hogy Isten minden lelket felvesz és vigyáz. És kondulnak majd a harangok. Aludj el szépen, kis Balázs.
Péter, te mivel foglalkozol mostanában, mert hát akár bekonferálhatod azt is, hogy most mit írsz a következő esőbe, már nem a következő, hanem amit most csinálsz.
Amit most csinálok? Hát most rengeteg gyerekkötetet, gyerekeknek szánt. Ez érdekes dolog most, így, hogy mit szánnak az írók gyerekeknek, meg nem gyerekeknek. Tehát a gyerekkötetek az meggyőződésem, nem gyerekeknek íródnak. Nem tudom. Tehát nagyon sok gyerekkötetet, többet is, mint amit a Gyula kért. Tehát most elkezdtem egy csomó mindent olvasni, hogy egy nagyobb kört lássak, hogy milyen az utóbbi 10 év kortárs irodalmában a gyerek és a kamasz irodalom. Hát nagyon izgalmas olvasgatás. Jegyzetelgetek, olvasgatok, és majd lesz belőle valami. Pár szót pont most váltottam a Bánki Évával ebben kapcsolatban, mert megkapta az első ilyen olvasói visszajelzést, itt ott ül a olvasó, ugye 12 éves. Tehát ugye, hogy mert hogy direkt olyan, ilyen közös nem kapott még, hanem tehát olyat, ami így direkt elmondja, hogy ez miért jó, vagy miért nem jó a regényében egy írónak, azért az egy kamasz gyerektől az nagyon izgalmas. Tehát, hogy általában jól látják ezt a gyerekek. Tehát, hogy igen, hogy mi az, amit követnek. Tehát jó a sztori, hol, ahol gyengül a dolog. Hát most ez, hogy olvasgatok, és lesz belőle majd valamikor egy ilyen rövidebb szöveg, ilyen recenziószerű valami.
Akkor itt ránézek az órára, és azt látom, hogy lassan a foci elmossa az esőt. Reméljük a focit nem mossa el az eső, mert az igazi. Úgyhogy akár le is kerekíthetjük itt a beszélgetést, hogy esetleg van még egy rövid észrevétel kérdés, mert közben jelezték azt is, hogy ugye menni kell foci meccset közvetíteni a technikus kollégák.
Szabó András vagyok. Szeretném felhívni a figyelmüket valamire. Csináljunk egy komoly játékot. Tegyük fel, mi itt mindnyájan egy óceánjáró fedélzetén utazunk. Jobbra-balra 1000 és 1000 kilométerre sehol semmi. A halóceán nyáron elromlan minden közlőberendezés, rádió, senkivel kapcsolatot teremteni nem lehet, és észreveszem, hogy a hajó süllyed. Én szólok mindenkinek, kérem, hajó süllyed. Mit tennének ebből az esetben?
Amíg meggondolja mindenki, hogy mit tenne esetleg, hogyha még van egy kérdés, reflexió, hogyha nincs, akkor én azt kérem, hogy itt még válogassanak, van, itt mondom, az új számból is van néhány, és többféle, tehát többféle lap van még, mint amit kiadtam, vagy szétosztottam ott a székeken is, az asztalokon.
Még azt szeretném csak mondani, hogy a magyarok hajója még most is süllyed. Igen, erre már volt példa.